Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban: a termőföldek menthetik meg a méheket, új régiót fedeztek fel az emberi agyban, eddig ismeretlen részekre bukkantak az emberi koponyában, kettős csapást mér a daganatra az új rákülő vírus, megolvasztották az aranyat szobahőmérsékleten, hangtalanul suhan a csodarepülő, fellőhetnek egy új, emberek szállítására alkalmas űrhajót jövőre, és ismét leszálltunk a Marsra. Ezek tehát a mai témák, először azonban arról hallhatnak, hogy magyar kutató kapta a Balzan-díjat, a világ egyik legjelentősebb tudományos elismerését. Kondorosi Éva akadémikus kapta a világ egyik legjelentősebb tudományos elismerésének számító Balzan-díjat idén, amelyet Eugenio Francesco Balzan, olasz újságíró lánya Lina Balzan alapított 1957-ben édesapja emlékére. A 750 ezer svájci frankkal járó elismerést az olasz államfő adta át Rómában a magyar kutató professzornak a napokban. A Nemzetközi Balzan díj alapítvány célja a kultúra, a tudományok és azoknak a kezdeményezéseknek támogatása, amelyek az emberiséget szolgálják az egész világon, a béke és a testvériség jegyében. A Balzan díj eddig egyetlen magyar kitüntetettje Ligeti György zeneszerző volt, aki 1991-ben részesült az elismerésben. Négy tudós kapott díjat idén is, a nyertesek a jutalom 50%-át fiatal kutatók támogatására fordítják. Részletes pályázatban kellett indokolniuk, hogy kit és milyen célból támogatnak. Kondorosi Éva a kémiai ökológia terén elért eredményeit elismerés övezi világszerte. Kutatásai a nem túl távoli jövő legnagyobb problémáira kínálhat megoldást. A század közepére éhínségeknek nézhetünk elébe, ha nem tudjuk a növénytermelést megduplázni. Magyar kutató Kondorosi Éva akadémikus kapta a Balzan-díjat, a világ egyik legjelentősebb tudományos elismerését idén. És maradunk még az ökológiánál, a termőföldek menthetik meg a méheket. Újfajta mezőgazdasági stratégiát javasol a méhek és egyéb beporzó populációi hanyatlásának megállítására egy kutatócsoport, amely elképzeléseit a gyakorlatban is sikerre vitte Üzbegisztánban és Marokkóban. Az eredmények arról tanúskodnak, hogy a termőföldek egynegyedének virágzó növényekkel, fűszerekkel, takarmánynövényekkel való benépesítése nem csak a gazdák bevételét növeli jelentősen, hanem gazdagítja a biodiverzitást is. Napirenden vannak a méhek és egyéb beporzókra vonatkozó új irányelvek, amelyek között szerepel a rovarirtók használatának csökkentése, fokozatos kivezetése. Az új tanulmány szerint ezt meg lehet valósítani oly módon, hogy a gazdák ne szenvedjenek anyagi károsodást és terméskiesést. A változás szükségessége nyilvánvaló. Az élelmiszer növények több mint 80%-ának szüksége van a beporzásra, ám az elmúlt években jelentős hanyatlásnak indultak a beporzó populációk világszerte. Az Európai Unió tagállamaiban emiatt betiltottak egyes széles körben használt rovarölőket. Az új kutatás 5 éven át tette próbára alternatív beporzókkal való gazdálkodás nevű gyakorlatát. Ennek lényege, hogy a termőföldeken minden negyedik művelt sávban virágzó növényeket neveltek. A beporzók megtelepedését pedig segítették például oly módon, hogy a földben fészkelő méheknek öreg fákat helyeztek el, vagy üreget vájtak. A közelben napraforgót is vetettek egyfajta szélfogóként. A tiszta monokulturális földekkel szemben ez a gyakorlat meglepő eredményeket hozott a gazdáknak és növelte a térség biodiverzitását. A termőnövényeket jóval hatékonyabban porozták be a méhek, kevesebb volt a kártevő és mennyiségében is, minőségében is növekedett a termés. Négy különféle klímájú területen végezték el a próbát és mindenhol növekedett a gazdák bevétele. A legnagyobb növekedést a félsivatagi területen érték el, de a csapadékosabb térségekben is például megduplázódott a paradicsomtermés, a paddizsánhozam pedig 250%-kal nőtt. Virágzó növényekkel ültetnék be tehát a termőföldeket, amelyek így megmenthetik a méh populációt. A folytatásban pedig két hír következik majd az orvostudomány világából. Új régiót fedeztek fel az emberi agyban, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy eddig ismeretlen részekre bukkantak az emberi koponyában.
Tudomány ma a
műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új régiót fedeztek fel az emberi agyban, erről hallhatnak tehát a következő percekben. Az emberi agy rendkívül komplex, így nem csoda, hogy a kutatók ma sem ismerik tökéletesen. Egy ausztrál szakértő csapatával a közelmúltban egy új régió felfedezésével járult hozzá az agy feltérképezéséhez. Az érintett területet állatokban eddig nem figyelték meg, és a rendkívül finom motoros képességek, például a zongorázás irányításáért lehet a felelős. A borsószemnagyságú régió a koponya hátuljánál, az agy alsó részénél helyezkedik el. Az újonnan azonosított régió szigetszerű sejtekből áll, és kémiájában sokban eltér a környezetétől. A parányi terület egy olyan ideghálózatba van beágyazódva, amely a gerincvelőt és az agyat köti össze. Ezen nagyobb régió a végtagok és a test mozgásának irányításában játszik szerepet. Az új terület felfedezése után majmok agyát kezdték el elemezni, de nem sikerült hasonló részre bukkanni. Úgy tűnik, hogy a terület olyan finom mozgást tesz lehetővé, melyre más állatok nem képesek. Annak kiderítésére, hogy a régiónak pontosan milyen funkciói is vannak, további vizsgálatokra lesz szükség. És hasonló témával folytatjuk a műsort, eddig ismeretlen részekre bukkantak az emberi koponyában. Amerikai kutatók korábban ismeretlen csatornákat fedeztek fel az agy és a koponya között. A járatokon azon immunsejtek közlekednek, amelyek az agy szöveti károsodásaira adnak reakciót. Idegtudósok egy csoportja felfedezte, hogy egy bizonyos fehérjesejt típus korábban ismeretlen csatornákon át közlekedik a koponyában található csontvelő üregek és az agyhártya külső rétege között. A sejtek elsődleges feladata a válaszadás a szöveti károsodásokra. Korábban a szakértők azt hitték, hogy az agy egészségét védő immunsejtek a kar- és lábcsontokban található szivacsos csontvelőben termelődnek, és csak a vérkeringéssel juthatnak el az agyhártyába. Az új eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a sejtek valójában képesek lerövidíteni az utat, hogy felgyorsítsák a gyulladás csökkentést. A gyulladás számos agyi rendellenességben kritikus szerepet játszik, és lehetséges, hogy az újonnan leírt csatornák sok esetben fontosak. A kutatók vizsgálatuk során több kísérletet is elvégeztek. A szakértők fluoreszkáló fehérvérsejteket vittek be egerek, síp és koponya csontjába. Ezután agyvérzést vagy agygyulladást idéztek elő az állatokban. Ezt követően képalkotó eszközök segítségével mérték fel, hogy honnan jönnek a sejtek a sérüléshez. Az eredmények alapján az immunsejtek sokkal nagyobb valószínűséggel érkeztek a koponya, mint a sípcsont felől. Meglepő módon, amikor a szakértők szívszövet sérülést okoztak az egereknek, hasonló reakció érkezett a koponyában, illetve a sípcsontban lévő sejtektől. Ez azt jelenti, hogy az agynál jelentkező sérülés egészen másként hat a koponyában lévő fehérvérsejtekre. A szakértők következő célja az volt, hogy kiderítsék, hogyan képesek ilyen gyorsasággal megérkezni a sejtek az agyhoz. A koponya vizsgálatakor aztán a csapat felfedezte, hogy parányi csatornák kötik össze a csontot az agyhártyával. Sőt, azt is kiderítették, hogy az immunsejtek a járatokban a normál véráramlással ellentétes irányban haladnak. A kutatók utóbb sebészeti úton eltávolított emberi koponya darabokban is azonosították a parányi járatokat. Bár a szakértőknek még sok vizsgálatot kell elvégezniük, hogy megértsék a most felfedezett csatornákat, az egészen biztos, hogy a járatok nagyon fontos szerepet játszanak az agy egészségének megőrzésében. A kutatók következő célja az, hogy felderítsék, milyen feladat hárul a csatornákra az agyvérzés, a magas vérnyomás és a demencia kezelésében. Eddig ismeretlen részekre bukkantak tehát az emberi koponyában, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az orvostudománynál. Kettős csapást mér a daganatra az új rákülő vírus.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy kettős csapást mér a daganatra az új rákülő vírus. A mesterségesen szerkesztett tumorgyilkos adenovírusok most már nem csak a daganatsejteket, hanem az azokat védő és támogató kötőszöveti sejteket is célba veszik. A daganatok sohasem csupán daganatsejtekből állnak. Minden tumornak vannak például erei, amelyek táplálják, és ahogy a valódi szervek, úgy a daganatok is kötőszövetes váz köré épülnek fel. Bár a rák kötőszöveti állományát többé-kevésbé épp, legalábbis nem daganatosan elfajult sejtek alkotják, e jóindulatú kötőszöveti sejtek, fibroblasztok mégis akarattanul cinkos társakká válnak a daganat növekedésében. A rákos sejtek által kibocsátott jelmolekulák hatására ugyanis működésük úgy módosul, hogy megvédik a tumort a gyógyszerek és az immunrendszer támadásaitól. Oxfordi tudósoknak most első alkalommal sikerült olyan vírust szerkeszteniük, amely nem csak a ráksejteket pusztítja el, hanem egy beléjuttatott fehérje segítségével a daganatot oltalmazó fibroblasztokat is kiszolgáltatja az immunrendszer ítélet végrehajtóinak, az ölő T-sejteknek. A kutatók abban bíznak, hogy az eddig csak emberi daganat mintákban és egerekben tesztelt két élő vírus akár már a jövő évben emberi klinikai vizsgálatba kerülhet. Jelenleg valamennyi olyan terápiás próbálkozás, amely a daganat által átprogramozott fibroblasztok elpusztítására irányul, egyben a szervezet összes egészséges fibroblasztját is támadja, és ez egyebek mellett a csontvelő is a bőrkárosításán keresztül mellékhatásokkal jár. A most mesterségesen módosított vírus egyébként egyes karcinómák kezelésére már klinikai kipróbálás alatt áll. A karcinómák, más néven hám eredetű daganatok, a rák leggyakoribb formái, és a bőrből vagy a belső szerveket bélelő hámszövetekből indulnak ki. A vírust úgy szerkesztették most át, hogy csak a rákos sejteket fertőzi meg, közben az épp sejteket megkíméli. Ezen felül a vírusokba olyan genetikai utasítást csomagoltak, amelyek az általuk megfertőzött daganat sejteket egy speciális fehérje, az úgynevezett bispecifikus T-sejt aktiváló termelésére kényszeríti. Ezt a fehérjét arra tervezték, hogy két különböző sejttípust összekössön. Ebben az esetben a fehérje egyik fogó vége a fibroblasztokhoz, a másik a T-sejtekhez tapad. A szoros kapcsolódás beindítja a T-sejtek ölőprogramját, ami a helyzetből adódóan a fibroblasztok ellen irányul. A T-sejt aktiváló olyan erőteljes ingert jelent, amely mozgósítani képes a daganatban tartózkodó, de a tumorsejtek által gátolt immunsejteket, és ezek így megtámadják a fibroblasztokat. A kutatók sikeresen tesztelték a terápiát friss emberi daganat mintákon. Kontrollként egészséges emberi csontvelőn is kipróbálták a vírust, és megnyugtató módon nem tapasztaltak sejtpusztulást vagy nem kívánatos T-sejt aktivációt. Az újszerű vírus alapú tumorcélzás, amely egyszerre támadja a rákot és a ráksejteket körülvevő nekik védelmet nyújtó szövetet, javíthat azoknak a betegeknek a gyógyulási esélyein, akik a ma használatos kezelésekre nem reagálnak. Kulcsfontosságú lesz a klinikai kísérletekben annak bizonyítása, hogy a beteg immunrendszerének stimulálása nem jár szándékolatlan következményekkel. A szakértők szerint az immunterápiában az egyik legnehezebb dolog annak megjóslása, hogy egy kísérleti eljárás mennyire működik majd megfelelően a betegek tényleges immunrendszerével, és milyen lehetséges mellékhatások merülhetnek fel. A következő állomás tehát a klinikai vizsgálat, ami megmutatja az eljárás biztonságosságát és hatékonyságát a valódi rákbetegekben. Mesterségesen szerkesztett adenovírusokkal veszik fel a harcot a rák ellen. Erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, egy nagyon érdekes eredményről számolunk be. Megolvasztották az aranyat szobahőmérsékleten. Hogy történt? Mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes eredményről számolunk be, ugyanis megolvasztották az aranyat szobahőmérsékleten. Az anyagfizikában bármi megtörténhet. Még az is, hogy szilárd aranyból szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotút csinálnak. Ehhez pedig nem kell más, csak egy különleges mikroszkóp. Az egyedülálló eredményről a svédországi Chalmers Műszaki Egyetem munkatársai számoltak be. Az egyetem fizikai tanszékének szakértője Ludwig de Knop egy aprócska aranydarabot helyezett elektron mikroszkóp alá. Azt vizsgálta, hogy legnagyobb nagyítás alatt az elektromos mezőt lépésről lépésre erősítve, miként fognak viselkedni az arany atomjai. A kísérlet alatt nem vette észre először, hogy a nemes fény felszíne megolvadt volna, hiszen a mikroszkóp kalibrálása teljes koncentrációt igényel. Amikor azonban megtekintette a folyamatot rögzítő videót, minden kétséget kizáróan látta az arany felületén az olvat réteget. A fizikus szerint az, hogy a nemes fémet képesek megolvasztani immár szobahőmérsékleten, 18-28 fok közötti tartományban is, az arany eddig ismeretlen, ám fundamentális tulajdonságaiba enged betekintést a szakembereknek. Kutatásukban egy speciális technikát, in situ transmissziós elektronmikroszkópot, rövidítve TEM alkalmaztak. A készülékkel úgy tudják megfigyelni az aranykúbban bekövetkező módosulásokat, hogy ezzel egy időben extrém erős elektromos mezőnek teszik ki a mintákat. Ez a nagy erejű tér volt az, ami elkezdte gerjeszteni az aranyatomokat. Az eléggé intenzív elektromos mezőnek köszönhetően kis idő elteltével az arany elvesztette rendezett szerkezetét, az atomok közötti kötések felszakadtak. A kutatók még ennél is tovább mentek, és csakhamar rájöttek, lehetőség van arra is, hogy a szilárd és az olvat struktúra között ugrálhassanak, azaz egymásba alakíthassák őket. Az elektronmikroszkópia egyébként különféle mikroszkópiai technikák gyűjtőneve, amelyeknél elektromágneses sugárzás helyett elektronnyalávot, azaz nagy sebességre felgyorsított elektronokat használnak, ezzel leképezve a legkisebb objektumokat. A módszerrel atomi szinten lehet tanulmányozni a fizikai folyamatokat. A svéd fizikusok munkája nem csak látványos, egyúttal tudományos áttörést is jelent az aranyatomok viselkedésének tanulmányozása terén. Eredményeiket egy anyagtudományokkal foglalkozó szakfolyóiratban meg is jelentették. Hála az elméleti számításoknak, van sejtésünk arról, miért képes megolvadni az arany szobahőmérsékleten. A jelenség hátterében a felszíni rétegekben megjelenő hibák kialakulásai állhatnak, mondta el a kutatócsoport. A felszín megolvadása felfogható úgynevezett alacsony dimenziójú fázis átmenetként is, ami azt jelenti, hogy van néhány rétegnyi atomunk, amik elszeparálódnak az aranykúp nagy részétől, és másmilyen fázisba kerülnek. Jelen esetben a felszín olvat lesz, nem szilárd halmazállapotú. Mivel mostantól változtatni tudják a felszíni rétegek atomjainak jellemzőit, több újfajta gyakorlati alkalmazás előtt is megnyílik a lehetőség. Például a technológiát különböző szenzoroknál, tranzisztoroknál, katalizátoroknál lehetne hasznosítani, de az elsajátított tudás vadonatúj koncepciójú érintés nélküli alkatrészek gyártásánál is nagy segítséget jelenthet. A kutatás következő lépcsőfokaként azt vizsgálják majd, hogy az aranynál észlelt hatások ugyanúgy megjelennek-e más fémeknél is. Azt gyanítják, hogy igen, erről viszont mindenképpen meg kell győződni a gyakorlatban is. Érdekes felfedezés tehát, hogy elektromos mező hatására szobahőmérsékleten megolvad az arany. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az érdekességeknél, de már a technika világából hangtalanul suhan a csodarepülő, és szó lesz arról is, hogy fellőhetnek egy új emberek szállítására alkalmas űrhajót jövőre.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy hangtalanul suhan a csodarepülő. Felszállt az első ionszél meghajtású, mozgó alkatrészek nélküli, zajtalan repülő. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem mérnökei a napokban végezték el az első sikeres kísérletet a pilóta nélküli repülőmodellel. Az első motoros repülő felszállása után 115 évvel a tudósok radikálisan új megközelítéssel olyan kicsi, könnyű és gyakorlatilag zajmentes repülőgépet fejlesztettek ki, amely mozgó alkatrészek, például propellerek vagy turbinalapátok nélkül képes repülni. Fosszilis üzemanyaggal működő motor helyett ionszél vagy más téven elektroaerodinamikus tolóerő hajtja a levegőben. A Version 2 elnevezésű szerkezet mindössze 2,45 kg súlyú, szárnyainak fesztávolsága 5 méter. Az ultrakönnyűre tervezett repülő megépítéséhez karbonszálas anyagot, balsafát, polisztirolt, zsugorfóliát és a Kevlar nevű szupererős polimert használták, számol be a fejlesztést leíró tanulmány, amelyik az egyik tudományos folyóiratban jelent meg. Először repült repülőgép mozgó alkatrészek nélkül, hangsúlyozta a kísérlet jelentőségét az egyetem repülőmérnöke Steven Barrett, aki elmondta, hogy a Star Trek sorozat egyik űrrepülője adta az inspirációt. Az ionszél vagy elektroaerodinamikus tolóerő elvét már az 1920-as években is leírták. A most kifejlesztett repülőszárnyainak előső részén vékony vezetékeket helyeztek el, amelyek pozitív elektródaként működnek. A szárny hátsó részén pedig vastagabb vezetékeket húztak ki, amelyek negatív elektródaként szolgálnak. A vékony vezetékek erős elektromos mezőt hoznak létre, amely kiválasztja az elektronokat a levegő molekuláiból. Így a levegő molekulái pozitív töltésű részecskékké, ionokká alakulnak át. Ezek az ionok a szárny hátsó részében lévő negatív elektródákhoz áramlanak. Közben a rendes levegő molekulákkal ütköznek és energiát adnak át nekik. Ez gerjeszti az ion szelet, ami a gépet meghajtja. A V2 prototípus egyelőre nem hatékony, működése korlátozott, de a kutatók úgy vélik, hogy nagy jövő állhat előtte. A mérnökök szerint néhány éven belül szinte zajtalan drónokat lehetne ezzel a technológiával működtetni. Hosszú távon szuperhatékony, szinte zajtalan repülőgépek is készülhetnek, amelyeknek nincs mozgó vezérfelülete, például kormánylapátja, nincs mozgó meghajtó rendszere, mint a propeller vagy a turbina, és nincs káros anyag kibocsátása, mint az üzemanyagot égető motoroknak. A kutatók 11 tesztrepülést hajtottak végre a V2-vel, amely alkalmanként 60 métert repült 17 km-es óránkénti sebességgel, általában kevesebb, mint 2 méterre a talajtól. Minden kezdet nehéz, de reméljük, hogy többet is repül majd az ion meghajtású, mozgó alkatrészek nélküli zajtalan repülő. És repüljünk tovább egy kicsit feljebb, fellőhetnek egy új emberek szállítására alkalmas űrhajót jövőre. Az eredeti tervek szerint idén novemberben lőtték volna fel a Kennedy űrközpontból a Crew Dragon űrhajót, a tesztre azonban egy kicsit még várni kell. Miután elhalasztották az indítást, eddig nem lehetett tudni arról, hogy mikorra teszik át az eseményt. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal bejelentése szerint viszont mégsem csúszik olyan sokat a projekt. A szakemberek 2019. január 7-ére időzítették át a Demo 1 néven futó első tesztrepülést. A Falcon 9-es rakéta a floridai Kennedy űrközpontból indul majd útjára, hogy a nemzetközi űrállomáshoz vigye a kapszulát. A szakemberek arra kíváncsiak, hogyan teljesít a rakéta, a Crew Dragon mennyire megy simán a földi irányítás és a dokkolás. Az adatokat azután kiértékelik, felkészülve az emberes misszióra. A Demo 2-es tesztre az elsődleges tervek szerint 2019. júniusában kerül majd sor, akkor már két amerikai űrhajóssal. Ha sikerül, 2011 óta ez lesz az első eset, hogy amerikai űrhajósok az Egyesült Államok területéről jutnak el a világűrbe. A tervek szerint a két teszt közé még egy vészhelyzet esetére kidolgozott forgatókönyvet is kipróbálnak. Megnézik, hogy hogyan lehet megszakítani a küldetést a pilóta nélküli űrhajóval, ha esetleg beütne a baj. Reméljük, erre majd nem kerül sor, minden esetre a tervek szerint tehát jövőre fellőhetnek egy új emberek szállítására alkalmas űrhajót. És a folytatásban maradunk még a témánál, illetve az űrben, ismét leszálltunk a Marsra. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ismét leszálltunk a Marsra, ezzel folytatjuk tehát a műsort. Utoljára több mint 6 évvel ezelőtt hajtott végre olyan bravúrt a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal, ami most újra sikerült. Robotot juttatott a Marsra. Így már két működő eszközünk dekkol a vörös bolygón. Az InSight feladata elsősorban a talaj megfigyelése lesz. A kutatók a bolygó tengelyének dőlését is tanulmányozzák majd segítségével. Újra történelmi pillanatnak lehettünk tanúi. Azzal, hogy az InSight nevű eszköz landolt a Marson a napokban, ezzel 8-ra emelkedett a felszínen állomásozó földi robotok mennyisége. Jelenleg csak az Újlander és a Curiosity működik teljesen. A legutóbb Marsot ért eszközök közül a Spirit és az Opportunity nem, a Phoenixnek pedig már lejárt a küldetése. Az InSight egyébként a Phoenix technológiáján alapul, de annak csak egy kicsit továbbfejlesztett változata. Így tényleg kipróbált technológiát alkalmaznak a NASA kutatói. Az InSight a talajt fogja vizsgálni méghozzá két eszközzel. Egy lefúrható hőérzékelővel és egy igen érzékeny szeizmométerrel. Utóbbi az úgynevezett Mars rengéseket figyeli majd meg, amelyek segítségével elemezheti a talaj összetételét. Emellett a szakértők az InSight kommunikációs eszközét is elemezni fogják, hogy tanulmányozhassák a Mars tengelyének enyhe dőlését. A kutatók bíznak abban, hogy a leszállóegységnek köszönhetően nem csak a Marsot, hanem a kőzetbolygók kialakulását és fejlődését is jobban megismerhetik. Az Insight idén májusban indult útnak a Mars felé, a Vandenberg légierőbázisról, ami már csak azért különleges, mert ez az első űreszköz, amit nem a keleti partról indítottak az amerikaiak. A cserére azért volt szükség, mert így volt a legkedvezőbb a vörös bolygó felé vezető útvonal. Nem sokkal a kilövés után két mélyűri műholdat is elindítottak az Insight után. A Marco A és Marco B amellett, hogy szintén vizsgálja a Marsot, a leszálló egység landolása során az adatok továbbításában is segített. Az Insight név valójában egy rövidítés, magyarra fordítva belső felfedezés, szeizmikus vizsgálatok, geodézia és hőszállítás segítségével. Ez az első olyan eszköz, ami kifejezetten a bolygó belső szerkezetét fogja vizsgálni. A Curiosity, az Opportunity és a Spirit már elég információt küldött a kutatóknak a felszíni formációkról. Itt az ideje, hogy szó szerint mélyebbre ássunk. A NASA kutatói úgy fogalmaznak, hogy az Insight meg fogja mérni a bolygó életjeleit, a pulzusát, vagyis a marsrengéseket, a hőmérsékletét, azaz a hőelosztását és hőszállítását, valamint a reflexeit, vagyis hogy mennyire dől meg a bolygó, ahogyan a nap körül kering. Az eszköz Marsra juttatása egyáltalán nem volt egyszerű, amit az is mutat, hogy a vörös bolygó felszínére küldött szerkezetek mindössze 40%-a érte el azt sikeresen, ráadásul egyelőre egyedül csak az Egyesült Államok egységeinek sikerült a bravúr. Az Insight mindössze 6,5 perc alatt szállt le, annak ellenére, hogy nagyon kockázatos és nehéz vállalkozásról beszélünk. A marsi atmoszféra ugyanis olyan vékony, hogy nagyon minimálisan lassítja csak le a másodpercenként 5,5 km-es sebességgel haladó egységet. A kutatóknak ráadásul nagyon pontosan kellett kiszámítaniuk, milyen szögben lépjenek be a légkörbe. Különben az eszköz eléghetett volna, vagy lepattanhatott volna az egyik sűrűbb légrétegről. Éppen ezért az Insight vastagabb hőpajzsot kapott. Ezzel előre lépett be az atmoszférába, ahol 1600 Celsius fokra forrósodott, majd ejtőernyője és apró fékező rakétái segítségével lelassította magát. A robot egyébként 608 kg-ot nyomott, és az Elysium Platina nevű területen landolt, ami nincs messze a Curiosity leszállóhelyétől. A helyszín vizuálisan kevésbé izgalmas, de az eszköznek tökéletes. Itt ugyanis nincsenek nagyobb kőformációk. A környék lapos, nyugodt, pontosan olyan, ami erre az Insightnak szüksége van. A lander nagy előnye egyébként az, hogy az eszközeinek hála gyakorlatilag bárhol elvégezheti a méréseit. Így a landolási helyszín kiválasztásánál csak arra kellett figyelni, hogy a legbiztonságosabb területet találják meg a kutatók. Ismét leszálltunk a Marsra, ezúttal az Insight nevű eszköz landolt a vörös bolygón. És ez volt az utolsó hír mára. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.